T-Radio, ami feltüzel.
Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják, amelyben Debrődi Gáborral beszélgetünk, múzeumigazgató, országos mentőszolgálat. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Az előző beszélgetésnél azt ígértük, hogy folytatjuk 1956 hőseinek életét bemutató sorozatunkat. A kossuth-téri sortűz volt talán az utolsó momentum, ahol láttuk a mentők önfeláldozó munkáját a kossuth-téri sortűz idején. Mi következik utána?
Hát ezt követően ugye a folyamatos erőgyűjtés és a készenlét. Arról talán az előző számban beszéltünk, hogy október 24-ének reggeli órájában megkezdik az egykori légoltalmi pincerendszernek a feltöltését. A Nemzetközi és a Magyar Vöröskereszt szállítmányainak köszönhetően, meg ugye a Műfölötti Minisztérium is besegít, pokrócokkal, a tartós betegellátáshoz szükséges felszerelésekkel ellátja a mentőszolgálatot, amely berendezi a bizonyos pince kórházat. Ennek a kórháznak egyébként a forradalom alatt mindvégig nagyon meghatározó szerepe van, mondhatni tényleg ez a mentőszolgálatnak a lelke, lendohognak ugye a gépek, az ember feletti munkának a pillanatképeit láthatjuk, hiszen az autóbuszüzemvállalat által átadott autóbuszok segítségével szállítják a sérülteket be ebbe a bizonyos pincekórházban. Nos, hát szóval ez a felkészülés ideje, és azoképpen október 30-ára úgy néz ki, hogy talán egy nyugodt fordulat, politikai fordulat elé nézhet Magyarország. Ebben reménykednek nagyon sokan, de ezt a viszonylagos nyugalmat egyébként megtöri. Akkor a Magyar Dolgozók pártja székház előtti tömegbelövetés ismételten. Ide autóbusz küldenek ki a helyszínre, de erről úgy emlékszem, az előző beszélgetésben kerítettünk már sort. A mentőszolgálat megpróbálta kihasználni azt a lehetőséget, amelyet a járműpark számára biztosított, így a Ferihegyi repülőtérről és az ország nyugati pontjairól folyamatosan a fővárosi intézményekbe és is saját maga ellátására is egészségügyi felszereléseket, vérkészítményeket szállít. Ez egy erőgyűjtés időszaka, viszonylag alább hagynak a harcok, a mentők időközben a többszörösen is túlterhelt és már egészségtelen állapotokat hozó, legalábbis a levegőcserélés okán mindenféleképpen őrítik ezt a bizonyos pincekórházat, és hát próbálják ugye fölkészíteni, illetve készelőben tartani ezt a traktust. Ha Isten ne hagyja, még egyszer szükség lenne arra, hogy a mentők ezeket a helységeket használják, akkor bizony szükség lesz. Sajnos ez meg is történik, október 30-án relatív nyugodt időszakban vagyunk, amikor ugye kitörött a tömegbelövetés, pánik, hatalmas harcok és rengeteg sérülés és haláleset történik, és ugye akkor a mentőszolgálat megint csak ugye a pincekórházhoz folyamodik.
Azon esetben, volt ott áram, Gabi? Tehát volt. A legalapvetőbb dolog, amikor a műtétekhez például.
Volt. Igen, volt. A telefon összekötetés is megvolt mindvégig. Tehát ez nagy segítsége volt a mentőszolgálatnak, mert a budapesti peremállomásaival folyamatosan tudta tartani a kapcsolatot. És hát gyakorlatilag ez az időszak egy ilyen átmeneti köztes időszak, hiszen senki nem tartós betegellátásra rendelkezett be a pincekórházban, de mindenféleképpen meg kellett oldani az akkori súlyos sérülteknek a hospitalizációját. Különben nagy szerencséjük volt a mentőknek abban is, hogy a világon elsőként indított, 1954-ben indított rohamkocsi szolgálat azért akkor ugye már 2 éve üzemel, és nagyon sok olyan helyszíni beavatkozást, invazív beavatkozást, például vénásan sóoldatot, plazmaoldatot, gyógyszereket juttattak be betegeiknek a mentőorvosok, amiből azért egy rutin alakult ki. És amikor ugye a pincekórházba szállítják a sérülteket, ott ez tovább folytatódik. Magán ugye a harci cselekmények helyszínein azért nagyon nehéz volt mindezt kivitelezni. Szó is volt arról, ugye, hogy a Kossuth-téri vérengzés során, hát ott senki nem volt abban biztos, hogy nem lesz egy negyedik vagy egy ötödik lövetés hullám, ezért ugye ott az volt a prioritás, hogy minél több sérültet összegyűjteni, és azonnal kórházba szállítani őket. Ami egyébként meg is mutatkozik a mentők adminisztratív feladataik terén, pontosabban a dokumentációnak a követése nehéz ekkor tájt, hiszen ezekben a helyzetekben dokumentálni, sérült tudatait fölírni.
Az igen, erről beszéltünk a múltkor, hogy nagyon diszkréten kezelték ezeket.
Meg diszkréten is, igen, pontosan a véget, mert ugye tudjuk, ugye később a szovjet katonai hatóságok rendre végigjárják a fővárosi intézményeket, és ahol szovjet katona sérültet találnak, ugye elszállítják, de vele együtt viszont az összes kórházi dokumentációt is. Hát ez a mentőket is fenyegette, bár hála jó Istennek ide a Markó utcába egyik katonai egységnek sem támadt ötlete, hogy bejön a mentő naplókért, ezért ezeket a mai napig itt őrizzük a mentőmúzeumban. A sérülteket sem szállítják el olyan erőszakosan, mint mondjuk a kórházakból, talán erről is volt már akkor szó, legutóbbi adásunkban, hogy amikor tisztek érkeznek az épületbe, és a mentők felszólítják őket, hogy legyenek szívesek, de a kézi fegyvereiket vegyék ki az övtáskájukból, illetve a pisztolytáskájukból, és úgy fegyverek nélkül közelítenek az épületben. Igen, lementek, és hát legnagyobb megdöbbenésükre hálálkodó szovjet közkatonák köszönik a mentőknek a helytállását.
A mentőknél egyébként belül egymás között politizáltak, egyetértettek, tiltakoztak, vagy idekeztek semlegesek maradni, és mindenféle politikai kérdést kint tartottak a mentőszolgált falain kívül.
Kint tartották, igen, igen, nem volt helye. Ideig se lett volna arra egyébként, hogy most a idézőjelbe tett magas politikával foglalkozzanak, hiszen folyamatos riasztás alatt álltak, teljesen felbomlott a sorosság, tehát gyakorlatilag azonult ki éppen, aki akart, összebeszélnek egymással a bajtársak, jó, akkor gyere, én veled vonulok, te meg én velem, ki éppen milyen kondícióban volt, az szerint vonult, nem volt erre semmilyen mód. Egyébként ez korábban sem volt divat, és ez nagyon nagyszerű dolog, ez is a mentőszolgálatnak az egységet, az illetrevalóságát mutatja, és mutatta akkor is, hogy egyszerűen el tudott vonatkoztatni mindenféle politikai befolyástól, pedig azért az 50-es években, sőt, ugye a nyilas időszak alatt, meg az korábbi időben, hát igen, illetékidegen filozófiák vannak hazánkban, de ezek nem érintik meg a mentőket. A mentők egyszerűen végzik a maguk dolgát. Érdekesség, de nem tudom, hogy én ezt mondtam a legutóbb, de például az egyik Portás bácsi korábbi egyetemi tanár volt, akit ugye sajnos indexált a hatalom, nagyon sok más fiatal orvosa hallgató szintén így gyűjtenek be a mentők, amiből aztán óriási nyereségük lesz. A hatalom tulajdonképpen tudtán kívül, de a mentőket segítette, hiszen az 50-es évek közepén, 54-ben indított orvossegédképző tanfolyamnak a legtöbb hallgatója, azok, ma mondjuk mentőtisztnek hívnánk őket, a legtöbb hallgatója például pont úgymond ilyen deklasszált, vagy legalábbis ezt a pályáról eltanácsolt fiatal medikusokból állt össze, és például akár ez az egyetemi tanár Portás bácsi is, hogyha Orovezvél a főigazgatóhoz a világ bármelyik pontjáról jöttek külhomból látogatók, akkor csak le kell szólni ennek a bácsinak, a Portás bácsinak, ő felírt, és gyakorlatilag bármilyen nyelven folyékonyan szinten tárgyal képes volt. Tehát a mentőszolgálat erejében megvolt, és ez 56-ban is ugyanígy így volt, hiszen nem is lehetett volna egy differenciálni. De egyébként ugyanígy a Péterfi Sándor utca kora Péterfiben is ugye a sérülteket, ugyanúgy az államvédelmiseket, a rendőröket ugyanúgy fogadták, megpróbálták őket mondjuk izolálni, hogy ne legyen esetleg atrocitás, de senki nem bántott itt senkit. Ez aztán sajnos később ugye a hatalomnak volt egy borzalmas, és hát kegyetlen túlzása, hogy tényleg az egészségügy egy emberként állt helyt, ugye ennek ugye a legfőbb mártírja Tóth Ilona szigorló orvosnő volt, akit 1957-ben végez ki a hatalom. Nagyon sok egészségügyi intézményt aztán később ugye megtámad a kádári adminisztrációt, többek között a mentőket is, hogy túl aktívak voltak, túl sokat segítettek, túlzásba viszik, nem kellett volna ezt a sok rendszeridegen embert ellátni, de hát ilyet nem lehet mondani, még akkor sem, ha valakinek mondjuk nem szimpatizálsa a másik oldal. Na most hát egy emberként állt helyt, így a mentőszolgálat is. Tehát a politika nem fertőzte, nem mérgezte, meg az más kérdés, hogy mindenkinek megvolt a maga véleménye. Előző adásban beszéltünk az legnagyobb csapásról, az egyik legnagyobbról, ami ugye a mentőket éri, október 21-én estén, ugye, amikor két bajtársunk, egy beteg, szállított beteg és az őt kísérő ápolónő veszíti életét, a gépkocsizető bajtárs pedig ugye súlyos sérüléseket szenved. Október 27-én pedig a fiatal Eusz Veronika-nak a gerincét és a tüdejét roncsolja szét egy golyósorozat, amelyet szovjet hadkocsitól kapott.
Azt szeretném megkérdezni, hogy annak vannak egy nyomai, látható jelei, hogy például ott hogy ment a szerelés? Tehát nyilván a mentőautó meghibásodott, defektet kapott, nem tudom én, mi baja lehetett annak idején egy mentőautónak. Ugye kiesik a forgalomból, kiesik a munkából.
Igen.
Nem nagyon megengedhető egy ilyen forradalmi helyzetben. Ezt hogy oldották meg?
A Mark utcának a mostani belső udvari traktusának, hogyha belépünk, akkor bal oldalt látható a mentőmúzeumnak van egy, hát most már egy ötkocsiállásos kiállító területe. Na most ez a helység régebben, ami aztán későbbiekben már garázsként funkcionál a 80-as évek közepétől. Ez a terület az, amely akkoriban a központi járműjavító műhelyt jelenti. Ez egyébként már a két háború meg a első háborút követő években is a mentőknek, mikor automobilokat rendszeresítenek a Böminél, ugye az OMSZ jogelődje, ott a gépkocsiaikat szervizelik. Na most az OMSZ esetében ugye akkor még nincsen ez a Mohács utcai nagy bázis, amely majd csak 1983-tól kezdi meg működését, és egész addig gyakorlatilag ugye 50-től Nagy-Budapestről beszélünk, tehát Nagy-Budapest területéről, összes mentőállomásáról, hogyha olyan komolyabb javítás volt a járműveket, ott javítják, ott is vizsgáztatták. Egyébként a mentőállomások azért alkatrészekkel is el voltak látva. Én még emlékszem arra például, hogy a 80-as évek végén például a NISA mentőautókhoz nagyon sok gépkocsi vezetőnek a kis külön ilyen bugyrában, vagy ilyen, nem is tudom, egy ilyen rongyal körbetekert kis egy-két olyan alkatrész, ami a NISA-ban nem volt újdonság, hogy megkibásodott, ő azt menet közben, vagy még mi alatt éppen a beteget átadtuk, ő ezzel gyorsan szervizelt a kocsit, vagy éppen bent az állomáson. Tehát a mentőszolgál gyakorlatilag menet közben is, illetve szerviz szinten is, vagy akár már mentőállomás szintjén is tudta a járműveket szervizelni, tehát óriási nagy hiba volt, hiszen ugye majdnem a fele nem javítása, hanem seletezésre szorult. Na most ugye 56-ban ráadásul ugye további ütközések a harci járművekkel tovább gyengíti ezt az állományt, így aztán később, majd a második szovjet intervenció idején, november 4-ének ugye hajnali 4 órakor indul el a Forgószél nevű hadművelet, amelyet Konyev Marsal vezet a főváros ellen, és ugye azért itt a mentők pontosan végzik a sérültellátást, de nagyon sok medikus, teherautóval, munkásfiúk, munkáslányok ezt venni a mentésben, tehát volt segítség.
A Forgószélben tisztelték a mentőautót, ugye azt láttuk korábban, hogy voltak ezzel problémák,
igen,
tragédiák, de ebben a forgószélben érezhetően odafigyeltek a mentőkre, nem bántották őket, vagy lőttek, amit láttak mozogni.
Már hát igen, hát tulajdonképpen ez már majd nem egy sebészi pontossággal megtervezett és kivitelezett, ugye, hát hadászati a szovjetunió részéről. Művelet, igen, ők már akkoriban pontosan tudták, hogy itt október 30-án nagyon sokan azt hiszik, hogy itt a rendszer, és hát sajnos ugye azért itt vannak arra jelek, hogy ugye ez alatt a viszonylagos nyugalom alatt azért folyamatosan bejárják azért a főváros főbb gózpontjait, olyan helyi területeit, ahol az ellenállók találhatóak, és amikor ők jönnek jóval kisebb páncélozott járművekkel, nem ormolnak be a szűk utcákba, és gyakorlatilag egy-egy lakótömböt megszállva lakásról lakásra üldözik a szerencsétlen fiatal harcosokat, és próbálnak meg mindenki szedni, vagy éppen végezve az ellenállókkal. Visszatérve rá nem voltak, illetve hát a szokásos módon ugye kerülőkön megtett utak meg volt, hát végül is nehézséget okozott továbbiakban is, ugye így a kórházak megközelítése, főleg a harci cselekmények idején, de ilyen célzott támadások akkor már nem érik. Hát gyakorlatilag ugye 8 órára már a parlament is elesett, tehát gyakorlatilag egy 4 óra kellett ahhoz, hogy ez a hadművelet a főváros körbe vegye, majd pedig a parlamentet is, a parlament épületét is megszállja, és a lakosságra visszatérve, hogy beszéltünk arról, hogy az egész sok kellemetlenségre adott okot az a bizonyos plan, a mentőjárművek átkutatására szólít föl, mondván az államvédelemnek fegyvereket szállít a mentőszolgálat, nem csak, hogy nem az államvédelemnek, de még a sérültekkel sem viszik el a fegyvereiket a mentők. Hát aztán idővel azért ez mindenkihez eljut ez az információ, megnyugszanak a kedélyek, főleg mondom itt október vége felé, 30-ára pedig egy abszolút egy ilyen nagy, egy ilyen általános, ilyen pozitív világképben csúcsosodik ki, amelyet a Köztársaság tér fog majd lerombolni, és ugye nem sokára, pedig napokkal később a második szovjet intervenció, hogy mennyire súlyos ez az intervenció, erről nem szoktunk annyit beszélni, azért itt néhány napról beszélünk, és 10%-a a haláleseteknek, és a nagyon súlyos sérüléseknek ezen néhány nap alatt keletkezik az országban. Tehát itt a szovjet katonai vezetésnek talán már kínos volt ez az elhúzódott állapot, ez az elhúzódó állapot, ezt kellett minél gyorsabban, hát a maga módján megoldani. És én több egykori szabadságharcossal is beszéltem, és ezt ők is megerősítik, hogy végtelenül pontosan koreografált csapatmozgásokkal, méterre pontosan tudták, hogy hova kell menniük, és így szerint morzsolják fel ezeket a helyszíneket. Egyébként az is érdekes, amit talán kevesen tudnak, hogy ő pont ugye Vitter Mária szabadságharcossal beszélve, ő is arról számol be, hogy például a Korvin közben, és több más helyszínen ilyen kis beteg fektetőket, ilyen kis helységeket hoznak létre a szabadságharcosok, tehát próbálták a maguk sérültjeit is ellátni.
Mentési pontokra gondoljunk ilyenkor? Tehát, hogy
hát majd, hogy nem. Igen, ez egy rendkívül érdekes dolog, tehát mutatja az önszerveződését ezeknek a fiatalok által vezetett ellenállási pontoknak, hogy egyes nagyobb területeken, mint a lásd akár a Korvin közben, ott megvolt maga a helyiség, azt hiszem pont a Korvin köz esetében, azt hiszem, mint hogyha a moziban lett volna egy helyiség, de később már néhány utcával odébb, most sajnos az utca neve nekem hirtelen nem ugrik be, de például ott is volt egy ilyen sebesült gyűjtőpont, és ezeket a mentők ismerik, tehát nekik folyamatos kapcsolatban állnak a szabadságharcosokkal, és ugye fölkeresik ezeket a gyűjtőpontokat, és amikor a mentők is úgy ítélték meg, vagy éppen mondjuk a sérült is mondjuk hajlandó volt a mentőkkel elhagyni a helyszínt, kórházba menni, akkor persze őket fölszedik. De arra is volt mód, hogy például a mentőszolgálat hordányakat adott át, egészségügyi felszereléseket, kötszereket, fertőtlenítő oldatokat, hogy próbálják meg ott saját maguk, hogyha amíg nagy tűzharc van, nem tudnak odajutni, hogy ők is próbálnak valamit segíteni a sérülteken. Tehát minden emberségből mindenki.
Azt kép csarnokot egy pillanatra villancsunk föl. A vezetés, igen, a mentőszolgálat vezetése közül nyilván mindenki említést érdemel, de kik voltak azok, akik vezetőként jó döntéseket hozva jól megszervezték ezt a hatalmas munkát, amiről beszélünk most már a második alkalommal?
Hát nagyon nehéz, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye tulajdonképpen ugye egy arcként formálódik az országos mentőszolgálat, ugye mindig Orovec Béla, ami alapítónk, akit. De részletesen ez nem csak Orovec Bélából, hanem abból az ezer más, szó szerint ugye ezren voltak akkor még csak az OMSZ-nál. Nagyon sokan vannak, a legnagyobbak közül érdemes, ugye például Hoffmann Otto, akkor Wilhelm Erwin, a központi állomásnak a vezetői közül például én kiírtam magamnak egy idézetet, ezt most én hagyolvassam föl, ez Kovács Gábor, egykori mentőápoló, rögzítette föl, és én ezt az egyik könyvbe próbáltam meg szó szerint idézni. Amikor Horváth Tibor és Hoffmann Otto mentőállomás vezető, illetve mentőszervezet vezető főorvosok behívják az intervenció napján 4-én a mentőket a nagy társalgóba Markó utcába, akkor szó szerint Kovács Gábor visszaemlékezés ugyanem ezt mondja. Bajtársa, akárhová vonulnak ki, a mentők számára nem lehet forradalmár vagy orosz katona, nekünk csak sérült ember lehet, mondják ők. És ez így is volt. Hát és kik voltak a legnagyobbak? Ugye Orovec Béla, ő mint a fő szervezője. Akkor ugye Hoffmann Otto, meg kell neveznem Horváth Tibort, meg kell neveznem például Papp Zoltánt, vagy a Mentőmúzeum későbbi igazgatóját, meg kell neveznem Felkai Tamást, ugye a rohamkocsi szolgálat egyik alapító főorvosáról van szó, a Mentőmúzeum újraindít. Tehát gyakorlatilag tehát még több személyt is, például Stumpf István, illetve Stumpf Imre, aki később a mentőkórháznak lesz, majd 1956-tól ő belgyógyász volt, az igaz. Telenyében ebből a sok azból és sok névből.
Ja.
Lehőcve Rodika, ugye fiatal mentőorvosnő, akkor...
Ugye ő az, akinek a gerince sérül, tüdeje sérül.
Igen, ő az.
Ott van az ő emléke a Vicinek egyikében. Egy picit azért a későbbi sorsáról is mesél nekünk, légy szíves. Tehát megsérül. Aztán mi lesz vele?
Hát szegény, ő megsérült, és ugye későbbiekben, hát nagyon sokáig egyébként a mentőkórházban lábadozott, és elnézést kérek még egy feltétlenül itt elő. Én csak próbálom itt a gondolataimat összeszedni. Például Gábor Aurél, ugye a mentőszolgálat egyik óriása, később ugye szakértő a mentőszolgálatnak, aki ugye szintén lent ebben a pincekórházban látja el tevékenységét. Tehát, hogy Lehőcz Veronika hogyan, hát ugye eleinte a pincekórházban, illetve előzése a mentőkórházban, ápolják a bajtársak, aztán ugye későbbiekben pedig gyakorlatilag nemzeti gondozottként otthonában
próbálta meg. A nemzeti gondozottságot megkapta még a 50-es, 60-as években?
Hát nem, hát a politikai és a gazdasági rendszer változás után ugye ismerik el mindenki.
Tehát akkor neki meg kellett várni az igazi
rendszerváltást. Hát igen, mint ugye nagyon sokaknak, ugye meg kellett, senki nem vonta őt felelősségre, senki nem hibáztatta őt, mondván, hogy túl lelkes, túl aktív volt, mint amit ugye azért a mentők megkaptak. De hát minden esetre azért az ő élet egy nagy tragédia, mert hiszen hát fiatal végzett orvosként nem tudott kibontani.
Igen.
Nem tudta. Úgy tudom, ennek ha kell egyébként majd még utána nézek az ő későbbi munkásságában, azért itt voltak a munkavállalás terén kísérlete, ha kell esetleg a továbbiakban akár beszélhetünk erről a témáról is, hogy az ő élete hogyan megy tovább, de gyakorlatilag fiatalon, és gyakorlatilag így érte őt utol a halál is, otthonában tartozni, hogy közeléshez szorult. A mentőszolgálat sokat járt ki hozzá, 11. kerületben lakott, sokat járt ki hozzá, és vitték őt utókezelésekre, de hát el lehet képzelni azt a végtelen csalódottságot és szomorúságot, hogy egy fiatal itt tette tönkre. Egy teljesen értelmetlen támadássorozat. Még például egy másik vonatkozás, és nagyon érdekes a forradalomnak, bár erre most ugye nem kaptam felhatalmazást, hogy beszéljek, de azért talán azért azt érdemes kiemelni, hogy ugye Konstantinovics Milántól a Szobjószai Trauma Kórház főorvosától a Orovec Béla elkérte azt a bizonyos épületet, amelyet aztán később a mentők november 2-ával kiürítenek, és az ott lévő betegeket, akik nem tudtak saját lábukon hazamenni, azokat ugye a személyzeti klinikára átszállítják a mentők. És óriási döntése volt az akkori vezetésnek, hogy gyorsan szereztek egy olyan önálló, tartós betegellátásra alkalmas ugye, kórházi épületet, ráadásul pont bent a 6. kelet CV-ben, a nyugati tér mellett, és az a nagy csoda, hogy ez az épület gyakorlatilag megmaradt. November 20-án, ha jól emlékszem, a fővárosi tanács jóvá is hagyja a mentő korábbi kezdeményezését, döntését, és így az épületet ugye végleg ugye átadta a mentőszolgálatnak a kezelésébe. És gyakorlatilag ugye nekünk 1954-től van egy rohamkocsi szolgálatunk.
Ami onnan van ér, a kórházban.
Igen, erről már beszéltünk, ugye ő is munkatársai olyan beavatkozásokat próbálnak ki, még elsőként mondhatni a világviszonylatban is, amelyek korábban nem voltak. Na most ehhez kellett egy hospitális, egy kórházi háttér. A kórházi háttérnek meg ugye Stumpf István, Stumpf Imre alapító igazgató, majd pedig utána ugye a fiatal Gábor Aurél kandidátussal együtt, meg hát ugye még több más orvos kollégával együtt, elindulnak azok a kísérletek, amiről a minisztérium is tudott, hogy azon beavatkozások, amelyek már kórházi körülmények közt megfelelőek voltak, megpróbálták a mentőgyakorlatba is átültetni.
Hogy a vihető ki a helyszínre.
Igen, és hogyha bevált, ez volt a csodálatos, ez a szimbiózis. A kórház és a mentőautónak az együttese, és ugye kvázi a kórháznak, mint egy kinyújtott karjaként végzi a munkáját, és azon eljárások, amelyek ugye beváltak, ez persze azért nagyon következetes dokumentáció volt szükséges, de ezt megtették az orvosok, és hogyha a visszajelzés pozitív volt, tartósan beváltak bizonyos próbálkozások, akkor ezek után a mentőszolgálat gyakorlatilag mind az eset, mint a rohamkocsain ezeket rendszeresíti. Ezek egyébként óriási nagy siker. Tehát ezt most itt a rádióhallgatók talán nem is tudják így hirtelennyében ezt elképzelni, de tényleg a mentőszolgálat nem csak azai, hanem világviszonylatban is. Hát elsőként ugye a helyszínen. 70-es évek közepén ugye helyszíni pacemaker terápia történik. Ez megint csak egy szenzáció. Aztán az invazív beavatkozások, a vérpótlás, a sok terápia, ezek mind olyan előremutató, hogy számos kórházi kis körülmények között nem voltak ismertek ilyen eljárások, tehát ez egy óriási nagy. Azt nem mondom, hogy a forradalomnak ilyen értelemben pozitív hozadéka, hogy van, hiszen ugye egy nagy nemzeti tragédia, ami akkor történik, de azért a mentőszolgálat leleményessége, hogy legalább a betegeit el tudja látni, és már ne abban a menti ablaktalan pincevilágban közelje. Így miután megszerzi ezt az épületet, és a hatalom volt olyan kegyes, hogy nem fosztotta meg őket, ez egy óriási nagy lehetőséget adott, amit viszont a mentők maradéktalanul is használtak.
Igen, Gabikám, lassan végére érünk a megbeszélt időnek. Van-e olyan dolog, amit fontosnak tartasz elmondani, vagy körülbelül ennyit illik tudni, akár emléket is állítva a szabadságharcosoknak, közülük ugye a mentőkre is gondolunk alapvetően, akik egy másfajta harcot vívtak, de lényegében ugyanazzal a lendülettel, mint a többiek. Vagy így most abba tudjuk hagyni, és akkor majd folytatjuk máskor.
Talán abba is tudjuk hagyni, de még egyetlen egy gondolat viszont azért az még talán kikívánkozik, hogy azért a mentőszolgálat munkája, ugye arról beszéltünk, hogy itt nem csak ez a több mint 25 ezer sérült, nem csak a harci cselekmények sérültéről beszélünk, hanem ugye szülésekről, pszichiátriai esetekről, belgyógyászati esetekről, és egyéb ilyen szélsőséges esetekben bekövetkezett egészségromlásról, amit a mentőknek el kellett látni, hanem például, hát ugye 1956 végén, ugye decemberben a tatabányai, salgótarjáni, miskolci, egri sortüzekre ugye visszautalva, hát sajnos ugye a forradalom leverését követően is ugye vannak vannak sortüzek, és hát még itt a fővárosban is. Gyakorlatilag ez permanens, tehát egészen október hónaptól egészen decemberig. Tehát az OMSZ helytállása nem csak néhány hétre koncentrálódik, hanem ugye ez tovább egészen az év végéig tart. És én amondó vagyok, hogy abszolút, tehát büszkének kell lennünk mindazra a sok értékre és helytállásra, amit az országos mentőszolgálat itt akkor Magyarország lakosságáért megtett. És hát köszönöm szépen, ennyit szerettem volna még mondani.
Debrődi Gábor, múzeumigazgató, országos mentőszolgálat. Köszönöm szépen, adásmunkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió, ahol otthon.